János evangéliumából, a már felolvasott ige szakaszból, a János evangéliumának 11. fejezetéből, a 4. versből olvasom föl ezen a délelőttön az ige hirdetési alapigét, tehát János evangéliumának a 11. fejezetének a 4. versének a 2. mondatát olvasom el. Felállva hallgassuk meg ezt a részt, amely így hangzik. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az előbb felolvasott, az imádság előtt felolvasott igeszakasz egy nagyon jól ismert része az evangéliumoknak, egyik olyan történet, amely hát mondhatjuk azt, hogy nagyon sokszor ige hirdetési témaként előttünk állhat, nem csak nekünk, hanem általában sokat beszélnek erről a történetről, hisz egy nagyon csodálatos dolog az, amit leír itt az ige, amikor Lázárt, a halottat az Úr Jézus kihívja a sírból, és feltámasztja őt a halálból. Nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos üzenete van ennek a történetnek a feltámadásával kapcsolatban, hisz Jézusnak ez egy olyan csodája, amiről mondhatjuk azt, hogy a messiási csoda, hisz embert feltámaszt a halottak közül. Nem sok ilyen történetről olvasunk, de én mégis azt gondolom, hogy ezek a történetek túlmutatnak azon, hogy az Úr Jézus föltámaszt valakit. Tehát nem csak azt olvashatjuk ki az igéből, hogy Jézus olyan nagy csodát tett, amit tulajdonképpen csak nagyon kevesen tettek, és csak nagyon ritkán fordult elő, hanem ezekben a történetekben más mondani valója is van az Úrnak, amit mi nekünk fontos megnéznünk. Tehát lássunk egy kicsit túl azon, hogy Jézus föltámaszt egy embert, hanem nézzük meg, hogy a pici apró részletekben Jézus mire is akarja tanítani a tanítványait, és tulajdonképpen, amikor leíratta ezeket az eseményeket, azok számára is, akik egykor olvassák, vagy olvasták ezeket a történeteket. Én ebben az egy gondolatban tudom összefoglalni Jézusnak a célját ezzel is, és sok más történettel kapcsolatban is, amit ige hirdetési igeként elő, vagy felolvastam, amikor is az Úr azt mondja a tanítványoknak, hogy az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek a fia. Mi is a célja ennek az egész eseménynek? Az, hogy ez az Isten dicsőségére való legyen. Hát nézzük meg, hogy mi is az, ami az Isten dicsőségére való, és Isten mit akar nem csak a tanítványoknak, hanem a mi életünkben is elvégezni azért, hogy amit mi cselekszünk, vagy ahogy Isten megtanít bennünket bizonyos dolgokra, azok az Isten dicsőségére valóak legyenek. Igen, a történetet, ha elkezdjük olvasni, akkor sok kérdés van az ember szívében, és sok kérdés föltesz önmagában. Hisz, minthogyha Jézus bizonytalan lenne ebben az ügyben, ami éppen itt történik. Mert azt olvassuk az igében, hogy ugye megjön a hír, a testvérpár, Márta és Mária Jézushoz küld embereket, hogy tudassa vele azt, hogy az ő testvérük beteg. És a történet szerint, minthogyha Jézus tétovázna. Mert először ott marad két napig, és azt mondja, hogy majd meggyógyul. És a tanítványok sem értik, nyilván ők belenyugszanak ebbe a dologba, egyébként sem szívesen mennek vissza arra a helyre, ahol ugye a történet szerint azt látjuk, hogy előtte meg akarták Jézus követni, nem biztos, hogy jó döntés lenne, hogy most újra visszamenni. Hát ha Jézus azt mondta, hogy majd meggyógyul, majd rendben lesznek a dolgok, akkor ők ebben nagyon nyugodtan belenyugszanak, hogy Jézus ott marad ezután, miután meghallotta ezt a hírt. És aztán pedig azt olvassuk az igében, hogy Jézus azt mondja, hogy de hát elaludt Lázár. Amit először a tanítványok nem értenek, mert azt mondták, hogy ha elaludt, akkor majd fel fog ébredni. De Jézus aztán világossá tette számukra, hogy ő meghalt. És akkor látjuk azt, hogy a tanítványok azt mondják, hogy akkor menjünk el. Menjünk el oda, ha már ez így történt, és ha Jézus azt mondta, hogy de fel fog támadni, akkor menjünk el mindannyian. Én azt gondolom, hogy egyrészt kérdés az ember számára az, hogy Jézus miért is tétlenkedik akkor, amikor az ember azt gondolná, hogy neki az lett volna, bocsánat, a kötelessége, hogy amikor hallotta arról, hogy Lázár milyen beteg, akkor el kellett volna mennie. Az ember úgy gondolja, hogy ha valaki szeret valakit, akkor érte mindent megtesz abban a pillanatban. Azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük azt, hogyha valami szerettünk el, valami történik, akkor a következő pillanatban az ember rögtön indul. Az az első, ez a természetes, hogy ugye ott hagyjunk csapot, papot, ahogy szokták mondani, és akkor megyünk, mert valakinek szüksége van mi ránk. És az ember értetlenül áll Jézus cselekedete előtt. Hogyha ő ezt tudta, ha ő tisztában volt azzal, mert a történetből kiderül, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy itt nem csak egy könnyű rosszul létről van szó, nem egy megfázásról, vagy egy influenzáról, vagy bármilyen olyan betegségről, amiről tudjuk azt, hogy hát az ember kiheveri, hanem nagyon jól tudta azt, hogy Lázár haldoklik. A betegsége az olyan betegség, amelynek a vége a halál, és mégis arról olvasunk, hogy Jézus ott maradt két napig, és meg sem mozdult, és nem is gondolkodott a történet szerint, hogy elinduljon. Hát ez Isten dicsőségére való. Olyan jó megtanulni, és sokszor szoktam említeni az Ézsaiási igét, a 66. fejezetben írja a próféta, a 9. versben, amit nagyon nehezen tudunk megérteni. Olyan sokszor elmondjuk, de valljuk be őszintén, vagy legalábbis én magam bevallom önmagamnak, hogy mégis mindig olyan sokszor érzi az ember, hogy valami csalódottság van bennünk, mert azt mondja ott az Ézsaiás próféta könyvében az Úr, hogy mennyivel magasabbak az Isten gondolatai, mint a mi gondolataink. Hogy nem értjük sokszor azt, amit ő cselekszik. Próbáljuk megérteni, és talán kimondjuk azt, hogy magasabbak, talán jobban látja, talán ő az, aki mindent jobban tud tőlünk, de amikor történnek az életünkben események, akkor valahogy az ember megáll, és tudjuk mi, hogy magasabbak az ő gondolatai, de amikor azt érzi az ember, hogy nem tudunk odáig felérni, és mi csak azt látjuk, ami éppen történik velünk, azt látjuk, ami éppen abban a pillanatban fájdalmas, ami abban a pillanatban elviselhetetlen, pedig tudjuk, hogy az Isten gondolatai sokkal magasabbak. Eszembe jutott ugye a jól ismert fájdalmas történet az Ószövetségből, amikor azt olvassuk, hogy valaki mindenét elveszítette. Ugye jól tudjuk, hogy milyen fájdalmat okozott ez annak idején. Láttad az én szolgámat? Most hirtelen nem jut eszembe. Jóbot, Lót jutott eszembe, de Jóbot, akinek az életét, ha szemléljük, akkor valahogy nem értjük az egészet. És ő sem értette. És mondhatjuk, hogy az Istennek a gondolatai magasabbak. És a történetet, ahogy végigolvassuk, aztán szépen felfeslegek azok a dolgok, amiket ő, Isten elgondolt, na de abban a pillanatban nem értjük. Vagy gondoljunk Józsefnek a történetére, aki szintén egy olyan személyisége az Ószövetségnek, az Isten igéjének, ahol megint csak ugyanezzel a problémával találkozunk, hogy azt látjuk, hogy valaki belekerült egy olyan keletcébe az emberi szeretetlenség, a gonoszság miatt, az irigység miatt, és csak azt látjuk, hogy egy fiatalember, akinek az élete olyan szépen kezdődött, akiről még azt is elmondhatjuk, hogy Isten útján járt, hisz még Isten látomást is adott neki. A történet szerint azért szerette őt nagyon az apja, mert nagyon tanulékony volt, nagyon figyelmes volt. Tehát egy szép életút kezdődhet, és egyszer csak azt látjuk, hogy egyik pillanatban a másikra ez megszűnt. És ugye azt mondhatjuk, de hát az Istennek gondolatai mennyivel másabbak, mint a mi gondolataink. Hát igen, na de akkor, amikor ezek történnek, akkor ebből szegény József és Jób semmit nem lát, csak amit lát, az a fájdalom, az a keserűség, ami éppen akkor éri. Hogy nem érjük fel az Isten gondolatait. És nem értjük, hogy Jézus miért nem indul el. Ugye főleg azután, amikor kiderülnek, hogy Jézus mindenről tud, a tanítványok megnyugodtak azzal, hogy hát a szeretett ember az beteg lett. Lázár egy kis betegséget kapott el, vagy valami olyasmi rosszul léte van, ami nem halálos. És akkor megnyugodtak. De Jézus egyszer csak elmondja, hogy de, Lázár meghalt. Mi a célja ezzel az Úrnak? Hát az, még akkor is, hogyha olyan furcsának tűnik ez a gondolat, hanem azért, hogy Isten dicsőségére szolgáljon. Hogy dicsőítessék általa az Isten. Hát hogy fog az Isten dicsőítetni ezáltal? Én azt látom ebben a történetben, hogy Isten, vagy mondhatjuk Jézus, valamit el akar érni azoknak az embereknek az életében, akik körülöttük vannak. És itt a tanítványok életében akar valamit tenni. Hogy az Isten nem azzal fog dicsőülni, bár ez így talán nem jó kifejezés, hogy feltámasztja Lázárt. Ez egy egyszeri esemény volt. Azért, hogy Isten dicsőítessék, ahhoz nagy változásnak kell történni a tanítványok életében. És azért vár Jézus, azért nem cselekszik abban a pillanatban, mert valamit meg akar tanítani a tanítványokkal. Méghozzá az, hogy kiábrázolódjon, vagy az életükben kialakuljon az a szeretet, az önfeláldozó szeretet, hogy akár az életüket is odaadják az ő barátaiért. Tehát, hogy mi által fog az Isten dicsőítetni? Az Isten mi által fog dicsőítetni? Azáltal, hogy a tanítványokban kiformálódik az az indulat, ami magában az Úr Jézusban is ott volt. Emlékezzünk csak arra a másik történetre, amikor Jézus megvendégel 5000 embert. És azt olvassuk az igében, hogy mi már napok óta hallgatják Jézust és követik az emberek, egyszer csak a tanítványok észrevesznek valamit. Észreveszik azt, hogy az ott lévő emberek már elfáradtak, már éhesek. És mennek Jézushoz, és mondják neki azt, hogy Uram, már elfáradtak az emberek, most már éhesek, most már el vannak csigázva, hogy valamit kéne tenni velük. És én azt gondolom, hogy amit Isten el akar az ember életében végezni, a hívő ember életében, az Urat követő ember életében, hogy észrevegyük azokat. Majdnem ma azt szokták mondani, hogy az érzékenyítés. Vannak érzékenyítős alkalmai az emberek, amikor megpróbálják az embert érzékenyíteni. Ezért viszik el sokszor a fiatalokat olyan helyekre, ahol láthatják és érezhetik azt, hogy milyen az, hogyha valaki mondjuk nem lát. Ugye fiatalokat el szokták vinni ilyen sötét szobába, ahol megpróbálnak úgy járni és kelni, vagy egy olyan lakásban, minthogyha vakok lennének. És ezzel azt akarják a fiataloknak megmutatni, vagy azoknak, akik oda mennek, hogy hogyan él egy látássérült, vagy egy vak ember. És aki ilyen helyre elmegy, az megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor nem látunk. Mert nekünk olyan természetes, hogy reggel felébredünk, kinyitjuk a szemünket, és hát látjuk a fényeket, látjuk a dolgokat. Ma hajnalban felébredtem, és az volt az első mozdulatom, mint ahogy minden reggel a sötétben, hogy fölkapcsoltam a lámpámat, ami ott van a ágyam mellett, de ez addig tartott, hogy egy kapcsolás, egy fény, és aztán kialudt. És akkor hát mérgeskedtem, hogy hát most nem látok. És tényleg olyan rossz volt, hogy úgy kellett ki bújni az ágyból, hogy nem láttam semmit, sötét volt, még csak tapogatóztam, még aztán eljutottam a nagy villanyig, hogy fölkapcsoltam, de nem volt jó. Aztán lekapcsoltam a villanyt, mentem le, hajnalban jöttem át, hogy begyújtsak, még sötét volt, és hát olyan rossz, amikor az nem is akartam aztán felkapcsolni a villanyt, hogy ne zavarjak másokat, de csak tapogatózva, hát persze ott még volt egy kis fény, valami azért beszűrődött kintről, de milyen az, amikor az ember nem lát érzékenyíteni. Hát a tanítványokat is az Úr időnként érzékenyíteni akarta, és ez olyan jó, amikor azt látjuk, hogy a tanítványok mennek oda Jézushoz, és azt mondják, hogy Uram, hát elfáradtak ezek az emberek. Valamit kezdjünk vele, ne engedjük, hogy így legyen. Vagy ugyanebben ebben a mostani történetünkben, amikor a tanítványok azt mondják, hogy menjünk el. Még akkor is, hogyha meghalunk. Még hogyha valami bajunk is lesz. Igen, tudják azt, hogy nem tudják feltámasztani Lázárt. Tudják azt, ott a tanítványok, hogy ők képtelenek arra, hogy valamiben tudjanak segíteni ezeknek az embereknek, de valamit tegyünk értük. Tudom, hogy sokszor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. Olyan sokszor tapasztalom azt, amikor jönnek hozzám emberek valami segítségért, és olyan tehetetlennek érzem magam, hogy hogyan segítsek rajtuk. Egyszerűen képtelen vagyok. Tudom a határaival, tudom azt, hogy vannak dolgok, amiket már nem tudok megcselekedni, és amiben nem tudok nekik segíteni, és ez olyan rosszul esik nekem, és annyira fáj. De az Úr azt szeretné csak elvégezni bennünk, hogy legalább lássuk meg a másik embernek a nyomorúságát. És Isten sokszor azért enged meg ilyen fájdalmas dolgokat az ember életében, akár betegséget, nyomorúságot, Azért engedi meg, hogy a környezetünkben lássunk ilyen embereket, mert szeretné, hogyha bennünk lenne az az indulat, hogy valamit tegyünk érte. Mert egyszerűbb dolog kimondani, hogy ez nem az én dolgom. Mi közöm hozzá? Nem az én dolgom. És annyi dologra mondjuk ki ezt. Hát ez nem az én dolgom. Mindenki a maga terhét hordozza. Én ebben nem tudok semmit tenni, és ez a legkönnyebb. Akkor, amikor látom az emberi nyomorúságot. De az Úr pedig azt szeretné elérni bennünk, a mi életünkben, hogy legalább próbáljunk valamit tenni. És visszatérve egy kicsit az 5000-ek megvendégelésére, amikor Jézus azt mondja az akkora tanítványoknak, akik ugye találtak egy jó gondolatot, hogy engedjük el őket, ha már látjuk a szomorúságukat, látjuk a gyengeségüket, látjuk az éhségüket, engedjük el, hogy menjenek, és vegyenek maguknak itt a környező falvakban valami ennivalót, hagyj pihenjék ki magukat, és Jézus jön egy jó ötlettel, adjatok pihenni nekik. Hát én azt gondolom, hogy húha, hát ez nem kis feladat volt a tanítványoknak, és ők maguk is talán meglepődtek Jézusnak ezen szavain, hogy adjatok ti enni, hát. És aztán jön is a válasz, hogy hát 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Hát erre mi képtelenek vagyunk. Honnan szerezzünk ennyi pénzt? Vagy jó esetben honnan szerezzünk ennyi kenyeret? 200 dénár áru, ami valószínűleg sok ember, sok lehetett. Hát gondoljunk csak bele, hogy 5000 embernek itt a történet szerint még a gyerekek is ott voltak, meg az asszonyok, mert csak 5000 férfit számoltak. Ha most azt mondanák nekünk, hogy testvérek, kellene 5000 embernek kenyérni, és vendégeljük meg. Én azt gondolom, hogy itt hát fognánk a fejünket, hogy hogy tudnánk mi most annyit összeszedni? Vagy annyi pénzt összeszedni, hogy 5000 embernek most tudjunk valamit adni, hogy jól lakjanak 5000 embernek. Hát mi sem vagyunk sokan, a tanítványok is, hát jó esetben voltak ott, 12 plusz, akik még velük voltak, nem tudom mennyien lehettek, de 30-40 embernél nem voltak többen, és ezeknek kellett volna megoldani azt, hogy 5000-eket megvendégeljenek. És Jézus azt mondta, hogy adjatok ti nekik enni. Amit persze tudta, hogy erről képtelenek, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ott legyen bennük a szándék, az akarat. És milyen jó a történetben az, hogy a tanítványok azt mondták, hogy hát akkor tegyünk valamit. Ha nekünk nincs, akkor hát van itt egy kisfiú. Végül, ugye addig jöttek, mentek, amíg végül találtak egy kisfiút, és azt mondták, hogy hát neki van valamennyi. Hát ennyit tudtunk összeszedni. De ez az, amit az Úr szeretne. Nem nekünk kell megoldani a dolgokat sokszor, hanem csak az indulatnak kell meglenni. Aznak a kevésnek, hogy igenis valamit szeretnék tenni a másik emberért. Amikor Jézus a szegény asszonynak a két fillérének a történetéről számol be, vagyis a Szentírás Jézus eme gondolatairól vagy szavairól, akkor ebben is nem az a nagy dolog, hogy ez az asszony két fillért bedob, hanem az, hogy amit odaadott, azt a keveset. És Isten csak egyit vár tőlünk. Mit tehettek a tanítványok Lázárral kapcsolatban? Meggyógyíthatták őt? Nem. Csak legalább ott legyen a vágy a szívükben arra, hogy elinduljanak. Hogy legyenek ott akkor, amikor szüksége van a segítségre, amikor odaállhatnak Mária és Márta mellé, hogy bátorítsák, vigasztalják őt. Csak ennyi. Amikor Jézus elmondja az utolsó ítéletről szóló történetet, akkor csak ennyit mond, hogy amikor éhes voltam, adtatok valamit. Amikor szomjas voltam, akkor odaadtátok a kulacsotokat. Vagy amikor beteg voltam, csak eljöttetek hozzám. Semmi másról nem szól. Nem kiszabadításról van szó, nem meggyógyításról van szó, nem gazdaggátételről van szó, a szegény embernek a gazdaggátételéről, csak arról, hogy valamit megpróbálok tenni, hogy Isten dicsőségére legyen, és megdicsőítessék benne, és általa az Isten. Tehát, igen, Isten tanítani akarta a tanítványokat, és ahogy bennünket is tanítani akar. De mit akart még a tanítványokon kívül? Azt látjuk a történetből, hogy közben szerette volna a testvérpárt is megerősíteni. Hagyta azt az Úr Jézus, hogy Mária és Márta elveszítsék az ő testvérüket. És mi dicsőíti ebben az Úr nevét? Igen, Isten időnként megvárakoztat bennünket, időnként olyan helyzetekbe enged bennünket, ami lehet, hogy érthetetlen számunkra. De nekem eszembe jutott az az igei gondolat, amikor azt olvassuk az igében, hogy a ti kipróbált hitetek, amely becsesebb minden aranynál vagy ezüstnél, ami mindennél becsesebb, a ti kipróbált hitetek. A testvérpár Mária és Márta, aki üzent Jézusért, és közben pedig magában úgy gondolkodott, hogy hát ha megérkezik, hát ha ott lesz, hát ha az utolsó pillanatban még betoppan, és nem fog az én testvérünk meghalni, mert már haldoklott. Igen, nem könnyű a várakozás, amikor várjuk az Isten segítségét. Én azt gondolom, hogy nem kell ahhoz halálnak közelednie, hanem az ember életében sokszor vannak olyan pillanatok, amikor azt mondja, hogy ó, milyen jó lenne, ha már jönne a segítség, ha jönne a válasz az imádságunkra, bár megérkezne, bár fel tudnánk szabadulni ez alól, a nyomás alól. De Istennek mindig valami más terve van. Amikor Jairus jön Jézushoz, és mondja, hogy a kislányom haldoklik, és elindul vele Jézus hosszú idő után, és közben ugye történnek az események, jön az asszony, aki vérfolyásos volt, megállítja a tömeget, és aztán jön a hír, miközben hát toporog Jairus magában, hogy mikor is érkezünk már, meg egyszer csak jön a hír, hogy hagyd a mestert, mert meghalt a te gyermeked. Mit gondolt ez az asszony, vagy ez a férfi, ez a Jairus? És talán ott volt benne az a gondolat, ami én hiszem, hogy talán mindannyiunkban benne lett volna, hogy ha nem jön ez az asszony, akkor most már ott lennénk. Akkor már meggyógyulhatna a gyermekem. De jött ez az asszony, megállította a sort, meggyógyult ugyan, de az én gyermekem meghalt. Hát ezek a gondolatok lehettek benne, mert ha nem áll meg a menet, hanem egyenesen tudtak volna menni, megérkezik. Nem könnyű ezt megérteni. És Jézus azt mondja a tanítványoknak itt, hogy meghalt, de elmegyünk, hogy felébresztjük őt. Mi volt a célja? Hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban. Hogy higgyék el azt, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben sem kell feladnunk, mert Istennek van hatalma, hogy higgyünk benne. És ugyanez volt a két testvér párral kapcsolatban is, hogy merjünk hinni ő benne, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is Istennek van hatalma arra, hogy cselekedjen. Persze nehezen tudnám azt most mondani a testvéreknek, hogy bármi történik, még ha valaki meghal is, nem kell feladni, mert az Úr fel tudja támasztani. Ebben is hiszek, de nem mindig teszi ezt meg az Úr. De hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is bízzunk ő benne. Miért? Miért is bízhatunk? Van ebben a történetben egy nagyon szép gondolat, ami én mindig elcsodálkozom, és majdnem mondhatom azt, hogy olyan jó lenne, ha én is ki tudnám ezt mondani, vagy nekem is eszembe jutna az, hogy így menjek az Úrhoz. Emlékezzünk csak, hogy mit is üzent Mária és Márta Jézusnak. A mi testvérünk, akit te szeretsz, beteg. Lehet, hogy mi azt üzentük volna, hogy Uram, a testvérünk, akit mi szeretünk, beteg. De miért fontos az, amikor azt mondják, akit te szeretsz? Azért, mert ebben benne van az, hogy ő jobban szereti. És én tudom, hogy te szereted őt, és a legjobban, és a legjobbat cselekszel. Hogy mennyire bízunk mi Istenbe, mert ez a egy mondat, ez megmutatja azt, hogy Mária és Márta jobban bízott az Isten szeretetében, Jézus szeretetében, mint a maguk szeretetében, vagy amit ők meg tudnak tenni. És ezzel kimondják azt, hogy Uram, akit te szeretsz, annak az életében te a legjobbat teszed. Ez a hit. Nem azt mondta, hogy a mi testvérünk, akit mi szeretünk, az beteg, gyere gyógyíts meg, gyere támaszd fel, gyere hozz rendbe az életét. Nem, rábízták az Úrra. És lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy hát ez nem jó. De ők pedig azt gondolták, hogy ez a legjobb. Az a legjobb, hogyha nem mi mondjuk meg, hogy mi a jó, nem az a legjobb, amit mi elgondolunk, hanem bízok abban, hogy akit az Isten szeret, annak a legtökéletesebbet fogja adni. Arról ő gondoskodik, akit te szeretsz. És gondoljunk csak bele, hogy ha így imádkoznánk a gyerekeinkért, a szeretteinkért, a barátainkért, a gyülekezetben lévőkért, hogy Uram, hát te őket szereted. Hát és hogyha te szereted őket, akkor bízunk abban, mert te jobban szereted őket, mint mi, mint én. Isten jobban szereti az én gyermekemet, az én unokámat, az én testvéremet, az én barátomat, az én feleségemet, az én férjemet, mint én. Hát akkor miért ne bíznám őket rájuk, hogy tegye meg azt, ami a legjobb. Nem tudjuk, hogy milyen úton vezeti. Fogalmunk sincs, hogy mi az, ami az ő terveiben benne van, mert az ő gondolatai magasabbak, de bízok benne. És ez a történet arról szól, hogy az Úr ezt állítja elénk. Nézzétek meg Máriát és Mártát, aki így teszi le az ő szerettei életét. És én azért ma megkérdezném a testvérektől, hogy mi le tudjuk így tenni? Mi imádkoztunk így szeretteinkért, hogy Uram, akit te szeretsz, annak az életét hadd tegyük le a te kezedbe. És mi történik? Az Úr feltámasztja. Ó, milyen szép, ez az Isten dicsőségére való dolog. Na de megint csak azt mondom, mindenkit feltámaszt. Ha ilyen történik, nem. Akkor az nem az Isten dicsőségére való. És hagy mondjam utoljára, vagy az utolsó szavakként, hogy eszembe jutott a három ifjúnak a története, Sidrák, Misáknak és Abednékónak a története, akik ugye vállalták azt, hogy ha kell, akkor a kemencébe is belemennek, vagy vállalják a kemence általi halált. És azt mondják ott, hogy a mi Istenünk meg tud tőled szabadítani a te kezedből, király, sőt, még a kemencéből is, de ha nem tenné, akkor is neki szolgálunk. És én azon gondolkodtam, mert persze nyilván ezt nem tudjuk, hogy vajon az is az Isten dicsőségére szolgált volna, hogyha ez a négy ifjú nem úgy jön ki a kemencéből, hogy még a tűznek a szaga sem járja át az ő ruhájukat. És arra kell gondolnom, hogy igen. Nem csak azzal dicsőítetik az Isten, hogy megszabadítja őket, hanem azzal is, hogy bátran kiállnak az Úr mellett. Igen, az is az Isten dicsőségére szolgál. Az is, hogy mi megtesszük másokért, mert nem magukért tették ezeket a dolgokat. Nem maguk miatt mondták ki azt, hogy mi nem eszünk a bálvány áldozatokból, kikerült húsokból. Nem magukért tették azt, hogy nem hajoltak meg a hatalmas állókép előtt, nem csak magukért, hanem azokért a testvéreikért, akik elé állította az Úr ezt a négy ifjút. Mert ezek a nép vezetői közül valók voltak. És ők nem hajoltak meg, hanem kitartottak az Úr mellett. És ez milyen nagyon fontos dolog volt a többi zsidó ember számára, akik fogságban voltak. És hogyha vállalták a halált, és ha ez történt volna, akkor is az Isten dicsőségére lett volna, igen, az életünket odaadni. Azt mondják itt a tanítványok, hogy menjünk el vele, és ha kell, halljunk meg érte. Milyen nagy szavak ezek, de ez is az Isten dicsőségére lett volna. Igen, engedelmeskedni Istennek, bízni ő benne, az való az Isten dicsőségére. Apró dolgokban, úgy, hogy észrevesszük az elesettet, úgy, hogy meglátjuk magunk körül azokat, akiket Isten elénk állított, úgy, hogyha kell, az életünket is odaadjuk azokért az emberekért. Ez szolgál Isten dicsőségére. Nem nagy dolgokra kell itt gondolni, apró dolgokra, de amelyek Isten dicsőségére szolgálnak. Testvérem, mit tettél ezen a héten, ami az Isten dicsőségére szolgál? Tettél-e valamit? Ez a kérdés maradjon nyitott. Mindenki maga lássa meg. Márpedig Isten ezt akarja az életünkben elvégezni. És ez a történet is többek között arról szól, hogy az Úr ezt akarta, mind a tanítványok, mind Mária, Márta, az ott lévő emberek életében elvégezni, hogy ezekben a kicsi dolgokban kövessük az Urat, tanuljunk tőle, és amit cselekszünk, amit teszünk, az legyen az Isten dicsőségére. Hát kívánom, hogy ilyen legyen a mi életünk, és ilyenek legyenek a mi hétköznapjaink is. Isten dicsőségére. Amen.